Most edges are complex potenciálokról lenne szó. Ez lehet, hogy ha messzebbről nem olvasható, akkor jelezzék majd, de tehát lényegében olyan segédeszközről, tudományterületről, amelyik az áramlástan bizonyos problémái részben egyszerűbben kezelhetővé teszi, részben pedig valamiféle építőkockaként használható kis játékszerű dolog ez. Össze lehet a különböző komplex potenciálokból össze lehet állítani különféle áramlásokat, és azok hát remélhetőleg működni fognak majd. Az egyik dolog, amiből indulnánk, az tulajdonképpen a sebesség. A sebesség, amelyik ugye abban az esetben, ugye, hogyha a sebességnek a rotációja azonosan nulla, ez ugye oda-vissza lesz igaz, akkor van olyan phi függvény, hogy a sebesség ennek a phi-nek a gradiense legyen. Tehát akkor, hogyha az áramlás örvénymentes, nincsen benne forgatag, ha az örvény szó esetleg nem annyira szimpatikus, akkor létezik olyan úgynevezett potenciál függvény, vagy sebességi potenciál, amelyiknek a gradiense lesz a sebesség. Tehát tulajdonképpen ugye a d phi per dx, d phi per dy és a d phi per dz. Ez lesz a sebesség három összetevője, de ezt gondolom már régóta gondolják, csak azért a rendkedvéért felírtam volna én is. És ez a potenciál függvény ugye azért tetszetős, már talán első ránézése is, mert a három derivált, vagy a három sebességet, de nekünk csak egy függvénnyel van dolgunk, három változó helyett. Ezzel tehát összecsomagoljuk, kisebbre tudjuk a feladatot zsugorítani. A különböző változóknak a kezelése helyett elég egy függvényt kezelni, és az sok esetben barátságos, egyszerű, jól megoldható feladatra vezet. Hát, aki majd tovább lép ebben az irányban, az többször találkozik ezzel a kérdéssel még. Ami egyébként a mai napot illeti, mi most tulajdonképpen az x és az y irányban fogunk csak vizsgálódni. A sebességi potenciál az a tér három irányában is működik, de a másik mennyiség, amit bevezetnénk, az az áramfüggvény lenne, ami viszont első körben sík áramlásokra működik, tehát a sebességi potenciálból a harmadik összetevőt majd a következőkben el lehetne hagyni. Az a kérdés, hogy az áramvonalnak az egyenlete az vajon így barátságos-e? Hát ha azt mondjuk, hogy a sebesség érintője, bocsánat, az áramvonalnak az érintője a sebesség, akkor ugye az áramvonal ívelem és a sebesség vektor, vektori szorzata, mivel ők párhuzamosak, egyik sem nulla, de párhuzamosak, ezért nulla értéket ad. És akkor ez ugye tulajdonképpen úgy alakul, hogy a cy sebesség összetevőször a dx, mínusz a cx-er a dy lesz nulla. Ezt, ha valakinek kedve van, illetőleg nem egyértelmű, akkor ki kellene fejteni. Ugye tanulni emberi számítás szerint gyakorlással lehet. és a gyakorlásnak például ez egy szép lehetősége, hogy ezt a vektori szorzatot, ennek a vektori szorzatnak a K egységvektor szerinti részét, ugye nem egy nagy probléma a vektori szorzat kifejtése, de ezt a vektori szorzatot meg kellene próbálni otthon kifejteni. No és akkor ugye ebből az következne másrészt, hogy ha azt mondjuk, hogy az áramfüggvény az a Phi-hez hasonlóan jelöltetik, de Psi betűvel, hát ha nem baj, akkor közel vannak egymáshoz, de azért talán nem azonosak. Ez egy kétváltozós függvény lenne általában, és ebből az áramfüggvényből a Cx sebesség összetevőt úgy kapjuk meg, hogy az Y szerint deriváljuk, a Cy pedig úgy, hogy mínusz d Psi per dx. Aki ezt megjegyezni szeretné, úgy szabály szerint, akkor esetleg ilyen támaszként azt javasolnám, hogy itt a Cx sebességet azt a potenciál függvény x szerinti deriváltjával számoltuk, mint egy értelemszerűen. Az áramfüggvénynél legyen ez máshogy, és akkor válasszuk itt a Cx-nél az y szerinti deriváltat. Itt a y szerinti deriváltal számoltuk a cy összetevőt. Az áramfüggvénynél legyen ez máshogy, de hogy ide az x kerül, az már annyira nem máshogy, akkor ide még tegyünk egy mínusz előjel. És a mínusz előjel, meg a máshogy az ugye mind a kettő M betűvel kezdődik, akkor így most már működik a dolog. És ha most már megnéznék azt, hogy ide behelyettesítjük ebbe az egyenletbe a Cy-t, először írjuk fel a rotáció C, Z irányú összetevőjét, akkor most egyszer kiszámolnám, ez ugye a nabla kereszt C. Ide tennék itt J-t, K-t. A nablából a D per DX, D per DY, D per DZ, és a CX, CY, CZ adódna itt. Ugye tulajdonképpen ennek is a Z szerinti összetevője, meg ennek is a Z szerinti összetevője az, amit keresünk. Ide valamiket lehetne írni. Akinek kedve van, az töltse ki. Ugye ez olyan lesz, mint a kiegészítős tesztkérdés esetleg. De a harmadik helyre adódna ugye az, hogy a dcy per dx minusz a dcx per dy. Tehát a rotáció cz az a dcx per dcy per dx minusz dcx per dy. És hogyha ide most már beírjuk ezeket, a cx az a psi-nek az y szerinti deriváltja volt. Tehát lényegében akkor ez ugye mínusz d2 psi per dy négyzet. A cx helyére a d psi per dy beírjuk. A mínusz előjel az ott van. És akkor mínusz d2 psi per dy négyzet. A cy az ugye ott van mínusz d psi per dx, vagyis az is mínusz lesz, d2 psi per dx négyzet. Hát, ha most nem olyan nagyon borzasztó, akkor beírnám ide ugye ezt a Laplace operátort. Az is nagyon barátságos. Ugye a Laplace operátor az egy igen barátságos operátor, úgy mondjuk pozitív definit, tehát ha az ember találkozik vele sötétben, akkor se kell megijedni tőle. Egyike a legjobb indulatú operátoroknak. Hát, ha szabad így a barátságukba ajánlani. Sajnos nem nagyon sok áramlástan feladatban fordul elő, de ahol előfordulott, komoly és jó megoldásokra tud vezetni. Eljutnánk oda, hogyha például ezt az kezdeti megföltett feltételt ide kiterjesztjük, hogy akkor itt a mínusz Laplace psi, vagy simán a Laplace psi egyenlő nulla egyenlet alakul. Ebből a rotáció CZ-ből, és ugye, ha még itt folytatnánk ezt a gondolatot a sebességre és a potenciára, akkor ugye azt mondhatnánk, hogy a divergenciája a gradiens phi-nek az éppen ugye a Laplace phi, és a Laplace phi egyenlő nulla. Vajon miért? Azért, mert fel van írva. Ugye ezek a dolgok, ezek némi matematikát igényelnek. Részben a matematika A3 legyőzése után érkeznek meg ide, ahol az úgynevezett vektoranalízis, amennyire tudom, az ugye tananyag, és ott ezt megtanulják. Tehát, ha úgy tetszik, akkor technikai oldalról ez ugye mindannyiuknak a kisujjában kéne legyen. Csak hogy melyikben, de a másik oldalról nézve a divergencia gradiens phi, ez ugye micsoda tulajdonképpen? A divergencia C egyenlő nulla, az micsoda? Ez a nulla jelenti azt, hogy forrásmentes, abban igaza van, hanem ez a folytonosság törvénye, persze. Tehát forrás és nyelőmentes áramlásban, állandó sűrűségű közeg esetén a divergencia C egyenlő nulla jelzi azt, hogy a közegnek a belső, a adott egységi térfogatban lévő mennyisége nem változhat. Tehát voltak éppen ezek mögött, a jelek mögött azt kellene látniuk, az lenne a jó, hogyha látnák, hogy ezek mögött, a jelek mögött fizikai tartalom húzódik. És a matematika is nagyon barátságos, de ha lehetne, ha egy módon lenne rá, akkor el kellene olvasni ezeket a jeleket úgy, hogy le tudják mondani, hogy mit is jelent fizikai szempontból az, amit az ember leír. Hát le lehet írni gépiesen, le lehet írni, mert muszáj, de úgy is le lehet írni, hogy az ember érti azt, amit ír, és talán ez a verzió nem olyan elítélendő. Vagyis gyakorlatilag ez ugye, ez az egyenlet, ez arról szól, hogy örvénymentes áramlásban és összenyomhatatlan közeg esetén létezik ez a bizonyos sebességi potenciál, ami kétméretű áramlásban összekapcsolható, az megint csak örvénymentes áramlás esetén, az áramfüggvénnyel, és mind a kettőre ugyanaz az egyenlet teljesül. Tehát mind a kettő kielégíti a Laplace-féle, mondjuk úgy, hogy másodrendű parciális differenciál egyenletet, de tehát ugyanazt az egyenletet, vagyis őket, ha minden igaz, akkor össze lehet kapcsolni. És pedig, hogyha nincsen ellene nagyon komoly kifogásuk, akkor talán először felírnám azt, hogy mire gondolhatnának komplex szám alatt. Egy komplex szám az ugye vagy olyan, hogy x plusz iy, és ez az i, ez ugye nem ugyanaz, mint az az I, ez itt a három egységvektor, ez az I, az pedig ugye a mínusz egynek a négyzetgyöke, a képzetes egység. Hát, bocsánat, hogy de az a helyzet, hogy ha J betűvel jelölném, akkor is ütköznénk. Nincs elegendő betű, vagy nagyon sok betű van, de időnként ugyanazt a szimbólumot más értelemben használjuk, akinek ez gondot jelent, az legyen szíves és jegyezze meg, jegyezze fel, vagy akármit, hogy akkor ezt így lenne célszerű érteni. De ugyanez a komplex szám írható úgy is, hogy elszer, ugye koszinusz teta plusz íszer színusz teta, és akkor ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az adott komplex szám esetén ugye vagy megmondjuk, hogy mekkora a valós és mekkora a képzetes része, vagy megmondjuk, hogy mekkora a valós és képzetes része, de ez az R. Ez ugye a komplex számnak az abszolút értéke, és a koszinusz teta meg a színusz teta az ugye beláthatóan, a iszer színusz teta az az y szerinti vetület, és a koszinusz teta az pedig az x szerinti vetület. Tehát egy pici geometriával ez ugye működik. Vagy pedig az E egyenlő elszer E ad I téta, ami egy harmadik alternatív alatt barátságos esetleg abból a szempontból, hogy többször használni is fogjuk, hogy viszonylag egyszerű műveleteket enged meg ez a harmadik alatt. Hát a komplex számok esetében ezt a dolgot, hogyha összeraknák, illetőleg ugye azt kellene még esetleg összerakni, hogy akkor a vevé lesz a fi plusz i psi. Az a bizonyos komplex potenciál, amit szerettünk volna bevezetni. Hát lesz neki egy, ez a dupla v, ha még egyszer leírnám az e függvényeként, az a fi, mint az e függvénye, plusz az i psi, mint az e függvénye. Tehát lesz neki egy valós része, ami a sebességi potenciál, és lesz neki egy képzetes része, ami az áramfüggvény. Hát ha bármi érthető lenne, akkor nyugodtan jelezzék, ahogy ez már lenni szokott. Jó, ha nem jeleznek, akkor megyünk ezek szerint tovább. És pedig az lenne a kérdés, hogyha most rögtön szabadna, egy példát próbálnék mutatni. X, I, Y, és legyen például mondjuk egy áramlás CX és CY, tehát egy olyan sebességgel leírt párhuzamos áramlás, amelyik mondjuk itt ezen a síkon valahogyan halad. Az áramvonalak ezek szerint ennek a C sebesség egyenesének, mivel párhuzamos egyenesek. Hát remélhetőleg ez nem olyan nagyon nehéz ennek az áramlásnak az elképzelése. És akkor ugye az lenne a kérdés, hogy a fi potenciált hogyan találhatnánk meg ehhez az áramláshoz. Hát itt van valahol az asztal alatt, vagy esetleg valakinél a padban. Nincs. Akkor mit javasolnának például a CX-szer X plusz a CY-szer Y? az vajon jó lesz? Hát, ha meggondolják, ugye, akkor a dφ per dx, az a cx kéne legyen, és a dφ per dy, az a cy. Ez úgy tűnik, mintha teljesülne. Nos, és akkor ezek szerint tulajdonképpen a másik, az áramfüggvény, a psi, mi lenne akkor, hogyha a cx-szer y mínusz a cy-szor x-et írnánk? Ugye talán nem muszáj még egyszer ezt ilyen részletesen kiszámolni, de akkor a cx valóban a dy per dy, és a cy az valóban a dy per dx-nek a mínusz egyszerese. És akkor voltak éppen már majdnem rendben lennénk, ugye, hogyha ezt a fit és a iszer psit összeadnánk, akkor lenne egy komplex potenciálunk. És én azt mondanám, hogy a példa, ez most csak példa, szerű áramlásban, a sebességet lássuk el egy kalappal. Mert most ugyan süt a nap, de hát, ha esni fog az eső. De mi lenne, hogyha arra gondolnának, hogy ez a komplex konjugált? Hát ugye, hogy a sebesség az általában egy komplex szám lehet, és akkor ez a kalap, ez a komplex konjugált lenne, és ide pedig írnék egy z-betűt, mert az olyan jól illik a damához. Jó lesz ez? Részben, hát nézzük meg, hogy hova vezet ez a dolog. A cx plusz, bocsánat, mínusz x cy, hiszen ugye a konjugát miatt ide mínuszt kell írni, szorozva van az x plusz y-nak. Mindig a ballal írok, és a jobb kezemmel csalok. Úgyhogy figyelni kell, hogy nehogy sikerüljön valamit elkevernem. Például szorozzuk össze a cx-et az x-el, és szorozzuk össze az mínusz iszer cy-t az iszer y-nal. Ha van hozzá kedvük, akkor egy pár művelet elvégzése nyomán, esetleg van valakinek számítógépe, vagy ismerős, aki tud jól számolni, mindegy, tehát talán ez lesz a második szorzat. És akkor plusz iszer, ugye lenne egy olyan, hogy a cx szer y, és mínusz cy szor x. Most nyilván felvethetnék, hogy a két összefüggés az nem teljesen azonos, mert ugyan a potenciálfüggvény az valóban fehér színű, de a áramfüggvénynél van egy kis különbség, hogy az sárgával írtam ezt meg fehérrel, de egyebet talán nem biztos, hogy találnának különbséget. És akkor többé-kevésbé már majdnem rendben van a dolog, még egy kicsit azért nézegessük ezt a példát. Részint, ha nem lenne nagy baj, akkor nézzük meg az áramvonal, az ugye a szí egyenlő állandó, az pedig azt jelenti, hogy valamilyen állandó egyenlő a cx szer y mínusz a cy szor x. Ha most ezt az állandót hirtelen nullának választanánk, akkor az y egyenlő, ugye cy per cx szer x, és plusz valami másik állandó, de ez micsoda? ez az egyenes, ezek egyenes, ha ide még másik állandókat írnék, akkor sok-sok egyenes lenne. Ez itt az origón áthaladó olyan egyenes, aminek a vízszintes, az iránytangensa, ugye a CY per CX formán alakul. Tehát ez az egyenes iránytangense, és hát ennél ugye többet talán nem is kellene erről mondani, akkor itt vannak az áramvonalaknak az egyenletei. És, ja, bocsánat, szünetet szokott tartani arbitrálitán, nem? Ja. A másik pedig lenne ugye az a kérdés, hogy egy másik állandó legyen a potenciál állandó, tehát ugye a CX-szer X mínusz a CY-szor Y, a plusz, bocsánat. Az egyik állandó volt az áramvonal, a másik az pedig az ekvipotenciális vonal. Megint, hogyha a nullát gondolnánk, akkor azt találnánk, hogy az Y egyenlő mínusz CX per CY szor X. Talán ezt is csak úgy zárójelbe tenném. És akkor ez egy egyenes, amelyik, megint csak egy egyenes, amelyiknek az iránytangense az előzőre olyan, hogy az az egyenes az előzőre merőleges lesz. Vagyis tulajdonképpen az ekvipotenciális vonalak, és ez általában is igaz lesz, azok merőlegesek, ortogonálisak az áramvonalakra. Hát többen ugye kockás lapra írnak, és el is fordították a kockás lapot. Mi most éppen egy ilyen kockás lapot rajzoltunk, vagy én legalábbis igyekeztem egy ilyen kockás lapot felrajzolni. Ugyan az egy kérdés, hogy az eredeti kockás lapra a ferde kockás lapot hogy sikerült összerakniuk, de alkalmasint talán nem ez a legnagyobb probléma. Hanem hát talán, ha lehetne, akkor ugye ettől kezdve esetleg láthatnák, hogy mi is ez a komplex potenciál. Ja. Még egy-két dolgot tennénk, ha szabad, és pedig azt mondanám, hogy a sebesség konjugátja az formálisan a komplex potenciál deriváltjaként számítható ki. Tehát ha van egy ilyen komplex potenciálunk, ugye ha minden igaz, akkor a potenciálfüggvényből is, meg az áramfüggvényből is differenciálással kaptuk meg a sebességet. Hát a komplex potenciálból is, akkor ahogy az ő elemeiből szintén differenciálással kéne a sebességhez jutni, és akkor legyen ez így, de ugye a komplex számok differenciálásánál tudják, hogy teljesülnie kell ennek a háromféle differenciál hányados azonosságának vagy egyenlőségének. Ha ez működik, akkor differenciálható egy komplex függvény. Mi most ugye nem mennénk a matematika mélyebb rétegei felé. Amilyen komplex potenciálokkal mi foglalkozni fogunk, azok általában differenciáltok lesznek, tehát ez így nem lesz probléma. Úgy viszont egy lehetőség, hogy a sebesség konjugátját különféle módokon lehet majd esetleg meghatározni. És pedig akkor ugye nézzük meg példának okáért, ugye a C konjugát, az a D, C konjugált Z per DZ, ez ugye elég jól egyenlő lesz a C konjugáttal, ettől nem igazán találhatnánk jobb megoldást. De nézzük meg, hogy például, ha x szerint deriváljuk ezt a W-t, itt a duplavi, ugye, és ezt a részét, ha amelyik tetszik, de ez egy beszorzott alaknál, differenciáljuk x szerint, akkor ugye adódna az, hogy a d vevéter dx, az itt egy cx-ben, cx, és az képzetes részben pedig egy mínusz cy-ban ölt testet, bocsánat, iszer cy, ami végül is valóban a sebesség konjugáltja. Ha ez így megfelel. És hogyha kiszámolnánk a d vevéter d iy, akkor ugye az első tagban ez lesz most majd a képzetes rész, és a i betűt a nevezőből kipiszkálja az ember, akkor mínusz i betű lesz belőle a számlálóban. Ez remélhetőleg egyetértésre talál. Tehát mínusz i-szer cy és plusz cx az iy szerinti deriváltja ennek a képzetes, eredetileg képzetes részben az iy-cx, iy szerint deriválva az viszonylag jó közelítése a cx-et ad. Ha nincs esetleg ez ellen komolyabb kifogások, vagyis lényegében egy picit a sorrend ugyanitt most megcserélődött, de ugyanoda jutottunk, és ettől kezdve a komplex potenciál az így működhetne. Ha ez így megfelel. Tehát amit itt kimondtunk, ez ugye egy általános igazság, hasonlóan ehhez a komplex potenciálhoz, amelyik ugye tulajdonképpen így működik. És gyakorlatilag minden más esetben is igaz lesz, csak most itt egy példán rögtön megpróbáltam bemutatni, hogy hogy néz ki. Van egy pici elméleti rész, itt van egy kis hely is a táblán, amit elmondanék, de nem olyan borzasztó. Ugye tulajdonképpen a cx az vagy így számolható. A cx az vagy a áramfüggvénynek az x, a potenciálfüggvénynek az x szerinti, vagy az áramfüggvénynek az y szerinti deriváltja. A cy az pedig a dφ per dy, és ez a mínusz dψ per dx-el lesz egyenlő. Ez csak azért, hogyha valaki szeretne messzebbre nézni, ez a Cauchy-Riemann-féle parciális differenciál egyenletrendszer, és ha nem, csak az áramlást arra gondolnak, bár itt ugye valószínűleg csak olyan emberül, akinek az áramlástan ugye a legmagasabb csúcsokat jelenti, és hát a másra még csak véletlenül sem gondol, de ha esetleg mégis valamilyen okfolytán másféle dologra is gondolnak, akkor tulajdonképpen ebből a Cauchy-Riemann-féle parciális differenciál egyenletrendszerből lehet meghatározni a pi szí függvénypár, amely függvénypár egymással úgynevezett harmonikus társak csoportot alkot, és ráadásul mondjuk úgy is, hogy ezek egy ortogonális hálót képeznek az XY síkon. Tehát bárhogy is görbül az egyik, a másik úgy fog majd görbülni, hogy ahol metszik egymást, ott mindig 90 fok legyen. Ez egy, hát megint áramlástani példa talán, és nem is biztos, hogy nagyon triviális, de hogyha szeretnének egy hálót fölépíteni egy numerikus számításhoz, például egy síkon, akkor numerikusan építhető egy háló ennek a differenciál egyenletnek a rendszernek a megoldásával. De ha Ha nincsen esetleg kérdés, akkor viszont lépnénk valamennyit tovább. A tovább lépés az arról szólna, hogy van további objektum, olyan, hogy forrás vagy nyelő, olyan, hogy örvény, tulajdonképpen nem lesz más itt, nem lesz, hát egy pár szót mondok esetleg, de úgynevezett potenciális örvény, és lesz majd olyan, hogy dipólus. A párhuzamos áramlás az már ott van, és hogyha akarják, akkor ebből lehet ugye egy táblázatot készíteni. A forrásnak vagy nyelőnek a komplex potenciálja az a Q per 2 pi ln z lenne. A forrás akkor, hogyha a Q az pozitív, és nyelő akkor, hogyha a Q negatív. Tehát a Q tulajdonképpen egy valós szám, lehet plusz 25, vagy mínusz 100, vagy bármennyi, és az lényegében talán érezhető is, a forrásnak az intenzitását jelzik, vagy a nyelőnek az intenzitását jelzik. A potenciálos örvény az majdnem ugyanaz, mint a forrás. Két különbség van. Az egyik az egy lényeges különbség, az, hogy kap előre egy I betűt, tehát a komplex vagy képzetes egységgel megszorozzuk. A másik az tulajdonképpen csak egy formális különbség, hogy azt a gamma nevű cirkulációnak nevezett mennyiséget ide felírjuk a Q helyére, és ha ez a gamma pozitív, akkor pozitív irányba forog az örvény, ha negatív, akkor negatív irányba forog az örvény. A dipólust azt le is lehetne vezetni, de nem vezetném le, a vevé az az M per Z, néha N per 2 pi Z, de ezen igazán nem kellene nagyon sokat gondolkodni, hogy a M, amit a dipólus momentumának szoktak nevezni, az a dipólusnak az intenzitása, és tulajdonképpen a dipólus igazából úgy jön össze, hogy van egy forrás, meg egy örvény ugyanabban a pontban. Az egyik mondjuk a bal oldal az a forrás, onnan jönnek kifelé az áramvonalak, és majd beszélünk róla egy picit részletesebben, és a nyelőbe pedig érkeznek meg befelé. Akkor voltak éppen ezzel a C konjugátszor Z-vel van négy elemünk, és ez a négy elem, ez lenne egyfajta építőkocka rendszer. Vagyis, hogy ezeket lehet különböző módon kombinálni, és ezeknek a kombinációjából lehet különböző típusú áramlásokat felépíteni. Természetesen nem ez az összes lehetséges elem, még nagyon-nagyon sok különböző ilyen építőkocka lenne, lehetne. Ezen a szinten ez a négy alapkocka lenne az, amit bevezetnénk, és hát aki majd oda érkezik, szüksége lesz rá, az még választ a kockák közül, az építő, lehetséges építő kockák közül. Most mi ezeket egy picit, ha nem baj, megnéznénk közelebbről. És pedig, hogy nézne ki a forrás? A vevé, ugye a Q per 2 pi ln R-szer I ad I theta. Ha nem baj, akkor rögtön ezt az alapot írnám. Talán egyet értenek vele. Mert ez ugye olyan képen fordul, hogy Q per 2 pi ln R plusz I-szer theta. Mert az ln meg az e az ugye együtt olyan, mintha semmi se lenne ott. És akkor ettől kezdve a potenciál függvény, az a Cooper 2P,
ezt majd később nem írom ennyire részletesen ki, Ellen R, és az áramfüggvény az a Cooper 2P theta.
Milyen képet lehetne rendelni ehhez a forráshoz vagy nyelőhöz? Ez ugye tulajdonképpen az origóban a választott koordinátarendszer középpontjában elhelyezkedő forrásnyelő, örvény vagy dipólus. Azon is lehetne egy kicsit gondolkozni, hogy mi van akkor, hogyha ez nem pont az origóban van, de ez olyan borzasztóan nem fontos megint, illetőleg ezen a szinten ilyen típusú probléma elé nem állítanánk senkit. Tehát aki majd később máskor, az majd megpróbálhatná.
Megint ugye az X és az EY.
Az ábra ugye kicsi, de nincs benne semmi szimpatikus talán. Az lenne a kérdés, hogy milyen legyen az úgynevezett ekvipotenciális vonalsereg. A phi egyenlő állandó vonalak, azok vajon milyen sugárhoz tartoznak? A phi egyenlő állandó vonalak, azok lényegében körök. Mert hogy a kör ugye az a görbe, aminek a pontjai a középponttól egyenlő távolságra vannak. No, akkor ezek ugye az ekvipotenciális vonalak. Ezzel szemben milyenek legyenek az áramvonalak? Ott a szi egyenlő állandóhoz tartozik a téta egyenlő állandó, amelyek ebben az értelmezésben ugye vagy ki, vagy befelé induló, most legyen ez forrás, ugye, akkor tehát az origóból kifelé induló egyenesek. Teljesül itt az ortogonalitás, vagy a merőlegesség? Nyilvánvaló. Tehát az első esetben egy kockás lapon ott föl sem merül talán a kérdés, hogy van-e valami lehetőség arra, hogy ne merőlegesek legyenek ez a két görbe család. Itt mondjuk már az egyik görbe a másik egyenes, és azért ez beláthatóan így működik. Ha véletlenül nyelő lenne, akkor nyilván a középpont felé haladnának az áramvonalak. És ha mondjuk, tegyük fel, de ezt nem vinném végig, csak ilyen példaként, választanánk ide például egy plusz kút, ide egy mínusz kút, tehát egy forrást meg egy nyelőt. Ez csak úgy játékból nem fogunk számolni, nem kell megérni. Akkor nyilván, bocsánat, a rend kedvéért azért legyen koordinátatengely, és neve neki. Találunk majd itt ugye egy pontot, ahol a forrásból akkor azért még egyet azért számolnánk, ugye a sebességnek a konjugátja az a dv per dz formán a Cooper 2p 1 per z, ami tulajdonképpen a sebesség konjugátjának az abszolút értéke, Cooper 2p r formán írható. Ha ezzel egyetértenek, vagyis tulajdonképpen a forrás sebességét a forráspontban, az origóban nem értelmezzük, az tart a végtelenhez, ahogy haladunk e felé a pont felé, de ahogy megyünk egyre messzebb a forrástól, ez a sebesség egyre kisebb lesz. És akkor itt elérünk például egy olyan sebességet, mint ami az áramlás sebessége volt, ami szembe jött. És így tovább.
Tehát például mondjuk egy ilyen alakú testet lehetne modellezni ezzel a forrással nyelővel, ahol lenne egy belső áramlás, és van egy külső áramlás. Ha egy egyszerű síkáramlást és egy forrásnyelőt összerakunk, akkor ez az eset jön elő. Majd ezt a példát egy picit folytatnám a dipólusnál, úgy, hogy a forrást és a nyelőt egymáshoz közelítjük. És ott majd egy picit számolunk is, de nem borzasztóan sokat. Ha ez így megfelelne. Nos, akkor ugye az örvényre, ha szabad sort keríteni. Ezek ugye, bocsánat, annyiból sem a forrás, sem a nyelő, sem a dipólus nem igazán fedik a valóságot, hogy azon a bizonyos középponton, amit szinguláris pontnak is nevezünk, a valóságtól kissé elrugaszkodott sebességértékek meg egyéb dolgok vannak. Hát ez előfordul, ilyen van, nem mindenhol pontosan felel meg a valóságnak. A mi ideális közegre vonatkozó modelljeink azok egyszerűek, és ezért van, ahol jók, van, ahol kevésbé jók. Hát ha lehet, akkor úgy kéne alkalmazni őket, hogy ott, ahol kell, ott természetesen ettől jobb modellekre kéne törekedni. Ez ugye az I-szer gamma per 2 pi ln R-szer I ad I téta formán alakul, tehát az örvény, az úgynevezett potenciális örvény, amelyik ettől kezdve úgy működik, bocsánat, itt az I nincsen mínusz előjele, hogy lesz egy gamma per 2 pi I-szer ln R mínusz gamma per 2 pi téta. Ha egyet értenek vele. Ha úgy tetszik egyébként, a sebességre vonatkozó számítás az ugyanez, majd legyen például a házi feladat, próbálják meg a ugye a Q-t kellene gammára kicserélni. Ez egy komolyabb lépés, de talán működik. És ugyanúgy azt találjuk majd, hogy ennek az örvénynek, potenciális örvénynek a sebessége az az origó felé haladva tart a végtelenhez, tehát szinguláris pont, fizikailag nem létezik. Illetőleg viszont ahogyan a távolság egyre nagyobb lesz, úgy lesz az örvénynek a sebessége egyre kisebb. És akkor ugye az lesz, a phi lesz a mínusz gamma per 2 pi téta, és a psi lesz a gamma per 2 pi ln r. Vagyis a potenciális örvénynél, ugye a psi egyenlő állandó, a potenciális örvénynél oda jutunk, majdnem ugyanoda jutunk, mint a forrásnyelőnél, csak megcserélődnek a szerepek, és ami az örvény, a nyelőnél ugye például ekvipotenciális vonal volt, az itt áramvonal lesz, tehát a körök áramvonalak lesznek, az R egyenlő állandó az ugye áramvonalat jelent, és az origóból húzott egyenesek pedig potenciálvonalak lesznek. És akkor az ortogonalitás, a merőlegesség megint ugyanúgy teljesül, mint az előző esetben.
Sajnos tulajdonképpen ezt a példát majd már nem szabad tovább vinnem, de aki például repüléssel foglalkozott volna, most még meggondolhatja magát, az ugye majd egy dipólust, párhuzamos áramlást és egy cirkulációt fog összerakni, és az lesz lényegében egyfajta szárnyprofil, illetőleg felhajtóerő keletkezése, arra való magyarázat, illetőleg egyfajta számítási lehetőség. Tehát ide most, ha nem baj, akkor konkrét példát nem írnék, azért ilyen örvényre esetleg elképzelhetnek fakultatív módon konkrét példát, hogyha vízfelszínt láttak már például a Dunát, és esetleg ugye lenéznek egy hídról, a pillérek környékén elég szép örvényeket lehet látni, de mondjuk egy evező lapát nyomán is kialakulnak örvények, vagy akinek van kedve, vannak ezek az úgynevezett csápos kutak, amelyek benyúlnak a Dunába vizet venni, azoknál, ezeknél a csápoknál elég szép és elég erős örvények alakulnak ki. Ezeknek a tanulmányozása nyilván csak messziről lenne érdekes, közelről nem javasolnám. És így tovább, tehát ilyen örvényeket lehet látni. Aki inkább szereti a komolyabb, nagyobb méretű örvényt, az nézzen ugye ciklont, hurikán, tájfunt, ilyesmit, de elég nagy méretű örvény lehet például mondjuk a valamilyen spirálköd a világegyetemben, ami esetleg már megfelelő méretű ahhoz, hogy érdemesnek találják elképzelni. Nos, tehát az örvényekkel körülbelül ennyit foglalkoznánk, majd esetleg kialakul esetleg egy-két példa, de igazából ez az elméleti rész. A dipólus az pedig ugye úgy nézne ki, hogy lenne itt a mondjuk forrás, itt a nyelő, és az áramkép az lényegében ugye ennek az áramképnek felel meg, ami a dipólusból kialakul. Ha egyedül van a dipólus, akkor ezt most megint nem bizonyítjuk be, ezen a vidéken viszonylag sok számolás adódna, akkor ezek körök lennének, amelyeknek az érintési pontja közös, hát lényegében ugye itt ebben a pontban érintkeznek, és egyre kijebb vagy egyre messzebbre is juthatunk velük, ahogyan persze haladunk kifelé azon a síkon. Lényegében mindegyik ilyen komplex potenciál egy teljes síkot lefed. Nem tudom, hogy hányféle véletlenhez volt eddig végtelenhez volt eddig szerencséjük, ugye a síkpontjainak a számossága az több, mint a természetes számok számossága, az egy nagyobb végtelen, és ugye ettől kezdve ez egy elég nagy tartományt fed le, egyből, ha úgy tetszik. Tehát amikor egy ilyen komplex potenciált megadnak, akkor egy teljes végtelen tartományon leírják az áramlást vele. Ezek tehát, ha úgy tetszik, akkor erős objektum. Amit megpróbálnánk kiszámolni példaként, az az lenne, hogy tekintsük a levé egyenlő mondjuk C0-szor Z plusz M per Z összetett komplex potenciál, azt a komplex potenciál, ami úgy állna elő, hogy ez a C0, ez egy valós szám lenne, tehát nem lenne neki képzetes része, vagyis hiába próbálnánk meg a konjugátját venni, az ugyanaz lenne, mint az eredeti. Mert a képzetes részén nem tudnánk fordítani, ha nincs neki. Tehát ez ugye egy valós szám, és akkor lényegében az lenne a kérdés, hogy ez a dipólus, meg ez a
C0-val jelzett áramlás, amit matematikailag így írtunk le, mibe vezet, mibe, milyen áramlásra vezet. Sok részletet nem próbálnék erről elmondani, de egyet azért igen. Tehát ugye a C0-szor E-szer ijad, bocsánat, inkább most legyen az, hogy koszinusz teta plusz I-szer színusz teta plusz az M per R-szer a koszinusz teta mínusz I-szer színusz teta, és ez legyen nullával egyenlő. Nézzük meg azt az áramvonalat, amelyik ennek a komplex potenciálnak a nulla áramvonala. Ha bármi érthető lenne, akkor megint szóljanak nyugodtan. Tehát ugye a C0-szor Z az talán nem egészen érthetetlen, remélhetőleg. Bocsánat, még a nullát nem kéne ideírni. Az M per R, és a, itt ugye a szorzó tényezőben az I ad mínusz I teta adódna, és akkortól kezdve ezért lesz ez mínusz. Most legyen ennek az áramfüggvény része, ami ugye úgy néz ki, hogy C0-szor színusz teta, és mínusz M per R-szer színusz teta, és ez legyen a nulla. Egy kicsit elkapkodtam az előbb azt a nullát. Tehát a képzetes rész C0-szor R-szer színusz teta, és M per R-szer színusz teta, C0-szor R-szer színusz teta, és M per R-szer színusz teta legyen nulla. Ez ugye úgy lehetne, úgy működne talán, hogy a C0-szor R mínusz M per R szer színusz teta egyenlő nulla, és akkor ebből az lenne az igazi, hogyha a C0-szor R mínusz M per R lenne a nulla, mert a színusz teta hol nulla, hol nem nulla, tehát ez egy biztosabb ügy. És akkor ettől kezdve tudnánk kiszámolni egy nagy R-et, ami úgy nézne ki, hogy négyzetgyök M per C0, és akkor most ugye befejezve a példát, IY, X, ez egy nagy R sugarú kör, amelyik a dipólus és a párhuzamos áramlás együttes hatására kialakul. Tehát az áramvonalak, azok ettől kezdve valahogy így működnek majd. Lesz egy belső áramlás rész, meg egy külső áramlás rész. Ez tulajdonképpen a kör körüli áramlás, vagy a henger körüli áramlás. Azt most nem részletezném, de a... Hát mindegy, még ide fölírom, talán látszik, ugye a P minusz P végtelenszer a rófélszer C négyzet, az 1 minusz, bocsánat, 1 minusz 4-szer színusz négyzet téta. Ugye egy ilyen henger körüli áramlásnál a nyomás tényező T minusz T végtelen rófélszer C négyzet, az ugye, vagyis bocsánat, C nulla, ugye nulla legyen, 1 minusz 4-szer színusz négyzet teta. Ez ugye a laboratóriumi gyakorlatban a henger körüli áramlás mérésnél fordult elő. Tehát aki már mért henger körüli áramlást, az annak már találkoznia kellett ezzel a kifejezéssel, aki pedig még nem mért henger körüli áramlást, az majd ezután találkozik vele. és ebből ugye alakul majd az a bizonyos diagram, ahol a tétaszög és a 8-as tényező, ugye szerepel Reynolds szám kisebb kritikus, meg Reynolds szám nagyobb kritikus esetben, most ezt nem ismertetném, hogyha nem baj. Ez benne van egyrészt a jegyzetben is az ábra, másrészt a laboratóriumban megtalálják. Inkább csak a figyelmet szeretném fölhívni arra a kapcsolódási pontra, hogy ezt a henger körüli áramlást, aminek egyébként elég nagy a technikai jelentősége, azt a laborban is, kifejezetten mérés során is kellene, hogy megismerjék. Remélhetőleg megismerik. Hát aki odafigyel és veszi a fáradtságot, az megismeri. És attól kezdve ugye ezek a számolások elméletileg is, meg gyakorlatilag is találkozhatnak. Jó. Most az a kérdés, hogy a komplex potenciálok környékéről pillanatilag sok példát nem oldanék meg. Ugye azt szabad esetleg akkor hirdetni, hogy minden hétfőn a Z04-ben van konzultáció, ezt tudják már, bár volt, aki még nem tudta. 4-től 6-ig, ugye, hogyha jól emlékszem. Tehát hogyha valakinek kedve van, akkor az egy szabad foglalkozás, az jön oda, akinek kedve van. Eljön, ott természetesen oldunk meg külön példákat is, és majd a végén, a fél év vége felé oldanánk meg példákat, amikor amennyi idő marad. Illetőleg hát hogyha jönnek és kérdeznek, akkor természetesen a különböző példákat, kérdéseket megpróbáljuk megoldani. Ha nem baj, akkor esetleg szabad egy olyan kijelentést tenni, hogy addig, amíg a vizsga nem érkezik el, addig szívesen segítünk. Tehát a vizsgáig tart a mi dolgunk, az a dolgunk, hogy segítsük az önök felkészülését. Ha a vizsga pillanata elérkezett, akkortól kezdve meg nem segítünk, én legalábbis biztosan nem fogok segíteni. Ezt ugye már sajnos, vagy akárhogy tapasztalhatták is néhányan, nem sokan, de a lényeg az, hogy a vizsga az ugye éppen arról szól, hogy számot adjanak a tudásukról, és ott a mi szerepünk az a mérlegé, hogy megmérjük, hogy a papíron hány gram tinta foglal helyet, és akkor, hogyha elég sok, akkor ugye jó, ha meg kevesebb a vonal, akkor nem lesz olyan értékes a munka. Na, lényegében ugye, tehát addig, amíg a vizsga el nem következik, addig legyenek szívesek kérdezni. És ha kérdeznek, akkor megpróbálnék válaszolni. Akkor a komplex potenciáloknak a vidékét azt így most egy picikét lezárjuk, és egy elmaradást pótolnék még a hátralévő pár percben, amennyiben a bordaféle kifolyó nyílásról, ha minden igaz, akkor nem beszélt a Hargitai tanár úr, akkor azt, és azt kérte, hogyha mód van rá, akkor még beszéljük meg ezen az órán. Úgyhogy talán, ha nincs ellene komoly kifogások, akkor megpróbálom megbeszélni. Jó? Tehát most akkor ezt le lehet zárni, és a... A bordaféle kifolyó nyílás lenne az, amit még így az első félből, az anyag első feléből pótlólag megpróbálnánk bevezetni, vagy meghatározni. Ez a dolog, ez ugye arról szól, hogy van egy edény, amit mindjárt fel fogok rajzolni. és ebből az edényből a közeg egy éles keresztmetszeten keresztül, éles kialakítású keresztmetszeten keresztül tud kilépni. Ez a befelé nyúló éles csővég szeretné hangsúlyozottan jelölni azt, hogy itt ez egy nagyon éles keresztmetszet, és azért nyúlik befelé, hogy ne vágja meg magát senki, amiközben a példát oldja. Lenne benne folyadék, és tulajdonképpen ugye a kérdés, a feladat arról szól, hogy ezen az éles keresztmetszeten egy keskenyedő sugár alakul ki. Vajon mekkora lesz ennek a sugárnak, ennek a kilépő sugárnak a keresztmetszete? Ez a bordaféle kifolyónyílás, és bizony előfordulnak például Bernoulli egyenletes példák, ahol ez előfordul, és akkor előfordul, hogy ezt kell megoldani, hogy nem mondjam többet, hogy előfordul. De. Tehát időnként és helyenként van ilyen. Ennek a példának a, vagy kérdésnek a megoldása azért tanulságos többek között, mert használni kell a folytonosság törvényét, használni kell a Bernoulli egyenletet, és használni kell az impulzus tételt. Ha szabad és egyetértenek, akkor választanék koordinátarendszert, például mondjuk így. Akinek más koordinátarendszerhez van kedve, az válasszon másféle koordinátarendszert. Akkor egy kicsit be is népesítettük a feladatot. A Bernoulli egyenlethez mit kell még választani? Ha esetleg egyetértenének vele, akkor legyen itt egy egyes, és legyen itt egy kettes pont. Majd néhány geometriai adatot is megadnék, de azt mindjárt. És az impulzus tételhez pedig mit kell választani? Ellenőrző felületet. Ugye, ha impulzus tételnél nincs koordinátarendszer, vagy nincs ellenőrző felület, akkor nincs pont sem. Tehát amikor impulzus tételes példát oldanak meg, akkor legyenek szívesek ezt a két dolgot előre, jó előre választani. Hát egy ilyen zöld bélést próbáltam itt ábrázolni, talán messziről rosszul látszik. Hát akinek jó a szeme, annak kell hátul ülnie. Az egy igazi kihívás, de viszont a tábla sem roppan meg. És akkor most már mind a Bernoulli egyenlet, mind az impulzus tétel normálisan felírható. Geometriai méretnek adjuk meg ezt a kis h magasságot, és ezt a kis d, de teljesen mindegy, lehetne nagy h és nagy d átmérő. Továbbá, mondjuk most ugye implicit módon megadtuk, hogy ez vagy víz, vagy olaj, attól függ, hogy kinek melyik inkább a kedvére való, de tehát van a folyadéknak valamilyen sűrűsége, és a környezeti nyomást is érdemes valahol ugye tekinteni, amit az áramlástanra jellemző három darab, ezt mindig szoktam mondani, hogy ötösből lehet összerakni. Ez ugye, ha nincs jobb, akkor 10 az ötödiken newton per méter négyzet, a 10-ben van két ötös, és a 60 kitevés egy ötös. Ez egy ilyen dolog, ugye az áramlástamban hemzsegnek az ötösök. Akkor példának okáért nézzük meg a Bernoulli egyenletet, amelyik úgy működne, hogy ugye P0 per ρ plusz G szer H egyenlő P0 per ρ plusz C2 négyzet per 2.
Udvariasságból feladat megoldásnál odaírhatják, hogy Bernoulli egyenlet az 1-es és 2-es pont közé, ha nem teszik, az sem baj, de jobb az esélyük a jó pontra, a több jó pontra, hogyha ezt odaírják. Nekem mondjuk úgy sincs jó pontom, úgyhogy nekem mindegy. Írom-e vagy nem. És akkor ebből ugye, mintha az következik, hogy a C2 az négyzetgyök 2GH. Hát ez nem biztos, hogy nagy meglepetés, illetőleg ugye ettől kezdve ez ugye teljesülne általában mindig, amikor ilyen egyszerű kifolyási feladat van. Ezt, ha az ember akarná, akkor egyből is felírhatná, de most írjuk, ugye így írtuk. Jönne a másodiknak az impulzus tétel, amit
egy picit részleteznék úgy, ugye, hogy C-ró, C-D-A egyenlő mínusz P-D-A plusz ró G-D-V és mínusz a T
testreható erő. Ez ugye azért jó, mert én gyorsabban tudom a táblára írni, és ráadásul a nedves voltam miatt egy kicsit nehezebben, majd később jobban lesz olvasható, de tehát ugye a C-ró C-D-A egyenlő mínusz P-D-A plusz ró G-D-V és mínusz T. Ez a mozgás mennyiség megmaradásának az elvére épülő egyenlet azt fejezi ki, hogy a mozgásmennyiség időegységre első megváltozása egyenlő a kívülről a folyadékra ható erőkkel, amelyikből egyik a nyomásra ható erő, nyomásból származó erő, a másik a térfogati erőkből származó erő, és a harmadik az pedig az idegen test folyadékra gyakorolt hatása. Helyett itt most a mínusz előjel azt jelenti, hogy a folyadéknak az idegen testre gyakorolt hatása. Tehát ez egy reakció erő, ezért van itt a mínusz. Ebben a feladatban itt most sem T, sem rószor G nincsen. Tehát csak most áthúznám, ezekkel nem kell törődnünk. Máskor nem biztos, hogy szabad áthúzni, ez csak most van ez az áthúzás. A C, ρ, C, D, A, az ugye az időegységes mozgásmennyiség változás, ezen az ellenőrző felületen áthaladó folyadékról szól. Hol van egyáltalán folyadék átlépés? Hát nem akarnék nagyon mutogatni, mert ezt nem illik, de ugye talán ott. Vagyis tulajdonképpen a rószor C négyzetszer A ki lesz ez a mozgás mennyiség változás, és milyen irányú? Kihangsúlyoznám, hogy ez plusz, mert különféle taktikák vannak, hogy ki hogyan értelmezi. Az ellenőrző felület belsejéből kifelé mutat, és ami belsejéből kifelé mutat, az ugyanarra mutat, mint a plusz x, tehát ez itt így pozitív lesz. És akkor ennek kéne egyenlőnek lennie, hát mivel, hogy ezt a kettőt áthoztuk a nyomás különbségből származó erővel. Azt vajon hogyan számíthatnánk ki? Hol van az a felületdarab, ahol a nyomások úgymond nincsenek egyensúlyban? Hát van ugye, mondjuk ez a felület, vagy ez a felület, ez itt tényleg a nyomással érintkezik, ez pedig annyi amennyi, de az edénynek az alja az elég rendesen megfogja a folyadékot, hát ha nem, akkor szétfolyna. És itt tovább. Ha szabad, akkor azt mondanám, hogy van ez a kifolyó keresztmetszet,
ahol a közeg kilép,
és van mögötte egy ugyanekkora keresztmetszet, amelyik két olyan keresztmetszet, amelyikben nincsen egyensúly, amiben nyomáskülönbség van, mert itt,
hát ott,
ugye P0
plusz rószor G-szer H a nyomás, itt pedig P0 a nyomás.
Ha ezt be lehet látni, akkor jelezzék, ha nem, akkor megyünk tovább. Tehát azon a kis korongon, amit ugye például egy elemlámpával bevilágítanánk, és az a furatnak a képét vetíti az edény hátsó falára, azon a kis korongon ugye közelítőleg P0 plusz rószor G-szer H hidrosztatikai nyomás ébred, azért, mert itt a sebesség ugyanúgy nulla, ahogy itt is nulla, tehát ez a szelete a feladatnak tekinthető hidrosztatikának. És akkor ugye ez azt jelenti, hogy ezen az oldalon plusz rószor G szer H szor D négyzet pi per 4 lenne az az erő, ami a nyomás különbségből származik. És miért plusz? Mert ami innen a kilépésnél keletkezik, az mínusz lenne, ami itt a kilépéssel szemben keletkezik, az plusz, és nyilván a P0-ák azok egymást kiejtik, és csak a pozitív maradvány, az a rószor G-szer H, szor D négyzet P per 4, ami így működik. Igenis. És akkor ugye az lenne ebből, az következne ebből, bocsánat ide, ha nem baj, utólag beírnám, hogy C2 négyzet, mert hogy C2-nek jelöltük azt a sebességet, hogy a rószor C2 négyzet az azt mondja, hogy 2GH szorozva a kilépő keresztmetszettel egyenlő a rószor G szer H szor D négyzet T per 4. Jó, rendben van, hiszen a C2 négyzet az a négyzetgyök 2G, a C2 négyzet az a 2GH. A négyzetgyök már nem kell. A 2G-vel, bocsánat, a G-szer H-szor ró-val, minthogyha egyszerűsíteni lehetne, és akkor azt kapjuk, hogy a kilépő keresztmetszet az 1/2-szer D négyzet pi per 4, vagy esetleg máshogy az alfa egyenlő az A kilépő per az A geometriai, és ez egyenlő ugye 0,5-del, vagy akinek jobban tetszik, 1/2-del. És ezt nevezzük kontrakciós tényezőnek. Azért kontrakció, mert a sugár összehúzódásáról szól, a sugárnak ugye a keresztmetszet csökkenéséről szól. És ha megint szabad ugye egy kis gyakorlati dolgot mondani, kontrakciós tényezőmérés hajtanak szintén végre a laboratóriumban, megint csak az áramlástani mérések között, ahol persze nem kifejezetten, vagy nem igazán ez a bordaféle kifolyó nyílás az, ami adódik, mert ezt elég nehéz megvalósítani, legfeljebb megközelíteni tudjuk, ugye ez a 0,5, ez egy olyan elméleti érték, amitől a gyakorlatban inkább nagyobb értékek elméleti érték, hát nagyobb értékek szoktak összejönni, tehát ugye a
kontrakciós tényezőmérésnél mindegy. Mindegy, bocsánat, nem nagyon szép ez az ábra, de hát olyan kifolyó nyílásokat lehet megpróbálni becsavarni, amelyeknek különböző méretű a lekerekítésük, és akkor ugye nyilván látható lesz, hogy ez a 0,5 és az 1 közé fog esni ez a kontrakciós tényező, aszerint, hogy milyen alakú ez a megfelelő kifolyó nyílás, és hát ha nem baj, akkor ugye olyan feladatot is adhatunk ettől kezdve, ahol ez a kontrakciós tényező az ugye egynél kisebb, de lehet akár egy is. Na most akkor csak egy apró megjegyzés, ugye? A folytonosság törvényéről egy szó. Néha gondot okoz, talán itt esetleg nem, hogy hogyan lehet állandó ez a folyadék felszín, miközben itt fogyasztunk ebből az edényből folyadékot. Ebben az esetben, hogyha valaki két út lehetséges, ezzel nagyon gondban van, akkor vagy azt képzelheti el, hogy valahonnan pótoljuk azt a folyadékot óvatosan, amit elvesztünk, vagy ami ettől egyszerűbb, ennek egy lehetséges alternatívája az, hogy azt gondolja, hogy ez az edény végtelen nagy, és a végtelen nagyból bármennyit el lehet venni, véges mennyiséget még mindig végtelen nagy maradékunk marad. Ez ugye sokkal könnyebben belátható, ez a második eset, de az első eset is éppenséggel kigondolható, végtelen tartállyal nem mindig találkozik az ember. Illetőleg ugye lesz még egy pici megjegyzés ennek a feladatnak a lezárásaként. Amikor például Bernoulli egyenletes feladatok adódnak, akkor elég gyakran lesz olyan keresztmetszet, vagy ábrázolunk olyan induló keresztmetszetet, amit megfelelően lekerekítünk. Ha ilyet látnak, tehát ha ilyen lekerekített keresztmetszetet látnak, akkor mondhatják azt, hogy ott nincs kontrakció. Ha nem kifejezetten lekerekített a keresztmetszet, akkor az egy kérdés, hogy mi van. Jó esetben megadjuk a kontrakciós tényezőt, vagy megkérdezzük a kontrakciós tényezőt, és akkor indirekt módon világossá válik, hogy ezzel számolni kell. Rossz esetben lehetséges, hogy egyéni elhatározás kérdése lesz, hogy akkor ott a feladaton fel kell tüntetniük, hogy most a kontrakciós tényező értékét számolok vele, nem számolok vele. De ugye emberi számítás szerint a döntési helyzetekben dönteni kell, és az a döntés az tulajdonképpen attól függ, ha megengedhető döntések, azok megengedhetőek. Tehát ebből nyilvánvaló, hogyha valaki úgy dönt, hogy szabad, akkor nincs semmi gond, sőt. No, bocsánat, ez csak ilyen feladat megoldási apróság. A kérdés az, hogy van-e valami kérdés a mai alkalomhoz kapcsolódóan, vagy egyébként. Akkor köszönöm szépen a figyelmet.